Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ehhez az előadáshoz hoztam egy mottót, vizuális mottót hoztam, és rögtön meg is kérdezem önöket, hogy mit gondolnak, mit látnak. Mazzarelli? Igen? Akár. Plafonról lógnak le valamik. Igen, igen. Laptopok, becsukott laptopok. Na, hát jó ez a motto, jó ez a motto. Már feltételezem, hogy van még esetleg valakinek egy olyan tippje, amit szeretne megosztani velünk? Felhőbe mentett képi anyag. Igen, egyre jobb. Műtárgy? Akár. A függesztést már ketten mondták, meg a mennyezetet, a plafont. Ezt egyébként miből gondolják? Melyik részéből ennek az elemnek? Aha, igen, igen. Igen, igen, igen. Na, hát ez egy nagyon érdekes kör volt. Feltételezem viszont, hogyha hozzáteszem a kép aláírását, Borsai Márti Szenzorkosz című munkája, alulnézetből valóban, ez ugye fel volt függesztve a mai Manóháznak a Pixel szak című kiállításán 2012-ben, és alulnézetből fényképezte le Dezső T. Tamás. Egy picit azért megmutatom azt is, hogy a tervben a művész ezt hogy képzelte el, és valóban így is volt kifüggesztve, tehát a kiállításon, és ezt, ennek az alulnézetét látták. Mert ugye a Szenzorkosz, ez egy érdekes jelenség, és annak tulajdonképpen a művészi átalakításának egyik példája volt ez, amikor plexi, színes plexilapokra nyomtatta tulajdonképpen ki ezeket a részleteket, a felnagyított részleteket a digitális fényképeiből, ebből csinált egy ilyen installációt. Azért is érdekes példa, nem csak a kiállítás kontextusa miatt, ami ugye a Pixel szak című kiállítás volt, kifejezetten olyan a fiatalok fotoművészeti stúdiójának tagjaival készült műhelymunkának az eredményeképpen valósult meg. Olyan műtárgyakat mutatott be tehát, amelyek valamilyen szinten ezt a párhuzamosságot, ami ugye 2012-ről beszélünk, egyre intenzívebben áthatotta a fotográfiai szcénát is, reflektáló ezekre a változásokra, ezekre a nehézségekre és lehetőségekre reflektáló munkákat láthattunk ezen a kiállításon. És azért is érdekes ez a példa egyébként, mert a további sorsa még az installációnak érdekes. Ezek a nem túl nagy plexilapokból ugyanis, amivel nagyon szép színesek voltak, meg hát a történet is szép, végül ékszerek lettek. Tehát ékszereket készítettek, és így fordultak át. A pixelkoszból így lettek tárgyak, hogy aztán azok a tárgyak bekerülnek-e valaha bármilyen okból valamilyen közgyűjtemény, mert az már egy másik történet. Na ez a motto, mert hogy kellőképpen komplex, kellőképpen megfoghatatlan, valami kis fogódzóink azért vannak, hogyha ránézünk a képre, a kezdeti képre. És egy kicsit azt gondolom, illik a témánkhoz, hiszen én magam a névbetűket, ha feloldjuk, akkor mégiscsak a történeti fényképtárról beszélünk. A történeti fényképtárról, ami ugye Magyarország egy nagyon ismert és elég régi, tulajdonképpen történeti szempontból a legnagyobb analóg fényképgyűjteménye. És amiről beszélni fogok, azok pedig nyilván a digitális fotók kiváltotta kihívások és változások. És azok a kérdések, amelyekkel óhatatlanul szembesülünk a saját múzeológusi munkánk során. Nincsen, nyilván nem vagyunk egyedül sem ezzel. Ugyanakkor egy érdekes felvetés ebből a szempontból, hogy tekinthetünk-e úgy egy fényképgyűjteményre, most először az analóg fényképgyűjteményről beszélek, ezt képzeljük el, az összes anyaggal, amit ott találunk, mert ugye nem feltétlenül papír alapú egy fényképgyűjtemény, hanem nagyon sokszor üvegnegatívok, fém alapú képek, albumok, mindenféle formátumok meg vannak benne. De képzeljük el, hogy eleve egy ilyen eklektikus gyűjtemény, olyan, mint egy ökoszisztéma. És ennek a ökoszisztémának különféle változásai, amelyek kötődhetnek emberekhez, kötődhetnek intézményekhez, és a múltunkban is nagyon sok ilyen változás volt, de kötődhetnek technológiai változásokhoz is, megváltoztatnak valamit ebben az analóg gyűjteményben. És onnantól kezdve természetesen nagyon sok eleme változni kezd. Az egyik alapállításom tehát ez, hogy valójában folyamatosan változunk, és a derék elődeinktől örökölt például gyűjteményi felosztások, azok már folyamatosan a felülírás állapotában vannak, tehát mi magunk is, amikor új műtárgyat fogadunk be, vagy új műtárgyat gyűjteményezünk és leltározunk. Tulajdonképpen már egy csomószor a régi, begyakorolt rutinokat felülírjuk. De hát nézzük is, mi ez a műtárgyfénykép ebből a szempontból. Kiinduló pontként, ezt tulajdonképpen az absztraktban is hangsúlyoztam, hogy ez a nagy origó a 2002/20-as Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által kiadott rendelet, ami nagyon fontos abból a szempontból is, és itt hadd idéznem a szakmánk egyik fontos alakját, aki tulajdonképpen az analóg fotó gyűjtemények kialakításában, de már a digitális fotóval kapcsolatban is megfogalmazta részben a kétségeit, részben a benyomásait ebben a 2008-as tematikus Magyar Múzeumok számban. Tehát tulajdonképpen ez nagyon fontos pont volt, hiszen maga a fotográfia segédanyagból adattárban, különféle kutatásokhoz, kiállításokhoz, segédanyagként kezelt anyagból a műtárgy fotórangjára emelkedett. És ez ezzel járt valóban, hogy a klasszikus műtárgy felfogás, ami mondjuk művészek esetében a művészhez kapcsolódó konkrét fizikai formátumoknak az értékét elismerte, ahhoz hozzájárult nagyon sok más területnek a fényképe, műtárgyként használható fényképe. Hát mostanában sokat játszom én is az különféle chatbotokkal, és hát a Puli volt most az, amelyiket úgy gondoltam, hogy idézem időnként, tehát ez a néhány prompt, amit majd látunk, és amire ő válaszolt. Nyilvánvalóan számunkra pusztán tükör, és kellő forráskritikával is kell kezelnünk, de azért néha hasznos, hogyha ránézünk, hogy ő hogy látja ezt. Valóban ezt emelte ki, tehát a különféle szakterületeken, a különféle gyűjteményekben felelhető képeknek nem csak a művészi esztétikai értékét, hanem nagyon sok szempontból megőrizhető, tanulmányozható, és ilyen értelemben a nyilvántartásuk során is külön kezelendőek, mint az adattári képek. Ezt mondja Puli ma. Viszont, ahogy láthattuk az elmúlt két évtizedben azért, ennek voltak különféle szimpóziumai, írásai, konferenciái, kiadványai. A bizonytalan képeket azért választottam a szakasz címnek is, mert a bizonytalan képek az Uncertain Images című kötetre utal. Ez Elizabeth Edwardsnak és a kollégáinak egy olyan tanulmánykötete, amelyben tulajdonképpen a létező, ahogy mondtam, analóg, különféle szakterületekhez tartozó, de analóg archívumoknak a változásait próbálták sorra venni. A bizonytalan képek azért lettek bizonytalan képek, mert mint ahogy egyik svéd tanulmányírótól kiderül, például Svédországban is, a digitális képözőnnel szemben nagyon sok esetben bizalmatlanul álltak a muzeológusok, akik ugyanakkor az analóg képeiket igyekeztek már digitalizálni, hol jól, hol rosszul, hol csupán file állományokat létrehozva, hol a disszeminációval együtt egy érdekes szakmai program keretében, hol reflektíven, hol szakaszokkal, szakaszosan. De a lényeg az, hogy küzdöttek ezzel, viszont a műtárgy fogalomnak, amit ugye most diadalként említettem az előbb, hogy 2002-től már nyilvántartási szinten is ugye szabályozottan műtárgy fotóként emlegethetünk fényképeket, ezeknek a sorsa miközben körülöttünk a digitális eszköztár leuralta tulajdonképpen a kommunikációnkat, a mindennapi életünket. Ez azt is jelentette, hogy a képek ezzel együtt elhagyták a múzeumok területeit. Tehát, mivel hogy különféle oldalakon megjelenhettek, akár a múzeumok által előállított vagy készített aloldalakon, akár mások által kialakított adatbázisokon, ezek hozzáférhetővé váltak, megoszthatóak lettek, aztán a közösségi média különféle platformjain is, kikerültek ugye a múzeumból. Hiszen a digitális fénykép, az korlátlanul másolható. Ezért van az, hogy az alcímben említett leúsztatott jelentésteli felületek ezek is Munkácsy Gyula szavai voltak, elbizonytalanították a szakmánkat mindeközben. De miért érdekes megint csak pulit hallgatni, a mi pulinkat? Hiszen, hogyha megpróbáljuk az általa elérhető tudástár alapján definiáltatni, hogy mi a digitális fotónak a két legfontosabb jellemzője szerint a technikai és társadalmi szempontból, akkor nyilván látható az, hogy az egyik része az a technikai nehézség, hiszen hogyha változnak ezek az eszközök, akkor nyilván a fájl is módosul változik, és ez nagyon gyors amúgy. Másfelől viszont a társadalmi szempont az egy nagyon lényeges, hiszen átalakította, ahogy említettem is, a kommunikációnkat nagyon sok esetben, magukat a muzeológusokat is mediálisan több nyelvű felhasználóvá tette, és akkor a látogatókat még meg sem említettem pedig. Tehát valóban a vizuális kommunikáció természetének a változása egy olyasfajta dolog, ami lezajlott és folyamatosan alakul. És visszatérve megint ugye Munkácsy Gyulához, aki a Magyar Fototörténeti Társaság, ami 2007-ben jött létre, első elnöke is volt. Ugye nagyon jól is pontosan fogalmazza meg 2008-ban azt, hogy hát most akkor hogyan lehetne összegezni a legfőbb problémákat, hogy ez micsoda. A hordozója, a fájl kiterjedése, a bemutatás módja, mindezt hogyan lehet egyszerre megörökíteni. Tehát ezeket az idézetek, vagy ezt az idézetet pontosan ezért hoztam, hogy érzékeltessem, hogy a digitális fotó megjelenése a múzeumi szférában valójában milyen fajta kérdéseket indukált. Ez a labilis és nagyon instabil forma. Egy másik idézet Szilágyi Sándortól, aki ugye művészi fotóval foglalkozik, és aki nagyon határozottan fejezte ki többek által osztott véleményét, hogy itt valójában komputergrafikával van dolgunk, és sokkal kevésbé fényképpel abban az értelemben, ahogyan ezt korábban az analóg gyűjteményekben használtuk. Ezek ilyen érdekes és egymás mellett futó vélekedések. Amikor 2023-ban megrendezték azt a konferenciát, amelyben magam is részt vehettem a Hordozók a határon című előadással, ami pontosan a digitális fordulatnak, a kiírásban fordulatnak nevezett változásokat próbálta sorra venni, részben irodalmi, részben egyéb művészeti területeken. Én ott egyrészt azért kardoskodtam, hogy jelezzem, hogy a fordulat helyett én biztos, hogy bármennyire szeretjük a fordulatokat fordulatként használni kulturális értelemben is, inkább az átmenetet tartanám számunkra helyén valónak. Egyszerűen azért, mert nem csak a gyakorlati szinten látjuk ezt, hogy átmeneti időszak hosszúra nyúlt, nem random változásoknak vagyunk a tanulói gyűjteményen belül sem, hanem hogy születnek a fényképezés, a fotóban születnek átmeneti képek, amelyek hibrid munkák, amelyeket lehet például digitális kamerával készítenek, de mondjuk előhívnak. Előfordulhat, hogy fotókönyveket készítenek például, amelyek egy része mondjuk digitalizált képeket, archív felvételeket használ, a másik digitális kamerával készül, mint például Bíró Eszter töredékek című munkája, ami ugye így építette fel magát. Vagy előfordulhat mondjuk egy olyasfajta munka, ez egy Csontó Lajos esetében, aki a mobiltelefonjának a képeit dolgozta úgy össze saját jegyzeteivel, amiből aztán egy fotókönyv született. De készülnek fotomontázsok, ugyanilyen elv alapján, régi képeket újra keverve tulajdonképpen, remixelve ilyen értelemben. Ezek nyilván alkotói munkák, és hát még ott van emellett a digitális print fogalma, amelyről egyébként a Ludwig Múzeumnak köszönhetően 2015 után több alkalommal is lehetett olyan konferenciákon részt venni, ahol például ennek a jellemzőit lehetett sorra venni, mert a digitális print az megint valami érdekes és elég furcsa figura vagy forgalom az elején, nagyon tökéletlen, folyamatosan változik, és nagyon jellemző, hogy idővel miféle változások figyelhetők meg rajta. Lehet, hogy ugyanolyan ugyanolyan méretben tudjuk betenni a többi kép közé, de valami egészen más az, ami történik vele mondjuk a megőrzése szempontjából. Az átmeneti képek, illetve az átmeneti munkák között említettem két alkotót, ők mindegyike, ugye Rosti Díjas volt, itt pedig az idei jelöltek láthatók. Ez volt ugyanis az egyik olyan megoldás, amivel éltünk, ami azt jelentette, 19-ben jelentettük be a díjnak Az alapítását 2020-ban adtuk át először, és 2 évente a legjobb fotókönyvnek járó díj illeti a Rosti díjasokat, és ez nagyon érdekes ebből a szempontból, mert arra is törekszünk, hogy az összes jelölt is bekerüljön. És pontosan ez volt az egyik előrelépés szerintem, ami a kategóriák újraolvasását jelenti, hogy azt állítjuk ezzel, hogy nem könyvtárban a helyük ezeknek a műveknek, hanem a fényképtárban a helyük, hiszen ahogy mondtam, nagyon sokféle módon tapadnak azokhoz a kulturális és technikai változásokhoz, amelyekben születnek, és amelyeken keresztül megmutatják megmutatják azt az embert, aki tulajdonképpen ezekben az időkben él. De akkor, hogy összegezzük újra a másik részét a problémának, a fájlok a küszöbön, ez a nem véletlenül jutott eszembe, hiszen természetesen mindemellett nem csak ilyen bújtatott analóg megoldásokkal élünk, hanem a digitális fotók is jelen vannak már a gyűjteményben, de már az olvashatóság küszöbén. Egy újabb kép, nem rég ez a legfrissebb ilyen értelemben, októberben ugyanis jött be néhány, hát több mint 100 CD, némi rémületet okozva természetesen, legalábbis bennem. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy milyen képeket láthatunk, ugye Tetlák Eszter képei, például a Malév, itt is van egy kis szenzorkosz vagy objektív kosz, azt most nehéz lenne megítélni, de például ugye a Ferihegyi reptérről láthatunk képet. Nem ez az első nyilván, hanem az elmúlt 2 évtizedben már jutottak be CD-k, kicsit random módon persze. Például a Gresham palota átépítéséről, Hajdú Józsefnek köszönhetően, vagy akár az akkor új Nemzeti Színháznak a külső felvételéről, vagy az éjszakai képe, vagy a Zeneakadémia például látható Hajdú József képei szintén. Itt már rögtön lehet is látni talán ezen a felbontáson is, hogy az épületfotók azok ma is nagyon jó felbontásban, egyébként akkor nagy felbontásban készültek. A többi kép, például a privát képek közül ez már jóval kisebb, tehát nagyon különböző fájlokról beszélünk, ugye IV. Károly boldogávatásáról néhány felvétel. Vagy másik kedves és aranyos példa, ugye a Ginzburg, Carlo Ginzburg előadása Budapesten, ami azt jelenti ebből a szempontból, hogy említenem kell egy olyan sorozatot, a Metapolis gyűjteményt, amit lehet, hogy a Wikipédia szerkesztői, ha esetleg vannak a közelben, vagy találkoztak ezzel, lehet, hogy kicsit kétkedve fogadva, mindesetre egy lelkes úriember a pénzügyi világból kilépve úgy gondolta, hogy Metapolis gyűjtemény néven létrehozza a maga CD-t különféle szempontok szerint. Pillanatnyilag nem tudom biztosan, nyilván ezt majd kutatni kell, hogy valóban a saját felvételei vannak csak ezen, vagy esetleg ő maga is gyűjtötte egyszerűen azokat a képeket, amiket fontosnak talált. De az biztos, hogy azon CD-n, amit én láttam, hát érdekes felvételek ezek, és rögtön felvetik a következő kérdést, hogy az állóképek, digitális állóképek mellett, az ezeken a CD-ken, ugyanezekről a helyekről és időpontokban készített videók, azok akkor most hova fognak kerülni? Mit kezdünk velük? És hát természetesen a formátumok, szabványok kérdése, az abulás, ez abból a szempontból megint egy érdekes dolog, hogy hát miért is ne kérdezném meg Pulitól, kicsit szkeptikus. Tehát nyilvánvalóan ez az a fogalom a megfelelő átírásoknak a lehetősége és szükségessége, ami egyszerűen például a CD-kből lementi, nálunk most már örvendetesen van lehetőség nagyobb tárhelyet használni, tehát például ez most már nálunk ebben az évben már lehetséges. A másik dolog az, hogyha folyamatosan új formátumok vannak, akkor ugye mit lehet tenni? Ugye megint csak egy nagyon érdekes tükör természetesen azt hangsúlyozza, hogy folyamatos figyelem, folyamatos mentés. És akkor fölvettem a digitális fotokonzervátor fogalmát, amit valószínűleg majd a szekció végén fogunk megvitatni, de minden esetre miért lenne erre szükség, vagy hogyan lehetne elképzelni az ő szerepét mindenben. Ugyancsak a nehézségeket kérdezve tőle egyébként, ezt mindenkinek ajánlom, hát részint jót tesz neki, hogyha többen kérdezzük, részint időnként mást is mond. Úgyhogy mindenkinek nagyon is javaslom a mesterséges intelligencia, vagy hát ebben az esetben még a chatbotoknak a kérdezését és tükörbenézést ebből a szempontból. Nyilván van az adatbiztonság a másik kulcs szó. És akkor én a legvégén, hogy ne lépjem túl nagyon a rendelkezésemre szabott időt, tulajdonképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy miközben adatvagyongazdálkodásról már elkezdtünk beszélni, van egy embervagyongazdálkodás fogalom, amit szintén bevethetnénk, mert a forráskritikára és a szelekcióra nagyon nagy szükség van a mai napig, és valószínűleg jövőben is így lesz. Tehát az új formátumoknak a mentése vagy a folyamatos figyelemben tartása azzal is kell, hogy járjon, hogy olyan munkatársak legyenek és maradjanak a gyűjteményben, akik képesek szelektálni ebből az döbbenetes mértékű adathalmazból, ami egyébként már most a rendelkezésünkre áll. Megint hangsúlyozom a mediális többnyelvűséget, és ez elsősorban azért, mert a látogatóink azok most nem miattunk, mondom ezt. Azt gondolom, hogy egy ilyen témában alapvetően a jelenkor kutatást is végig kéne gondolnunk. Mi az, amit meg akarunk mutatni? Mi az, amit meg akarunk őrizni? És hogyha ezt nem tudatosan tesszük, akkor megint csak elnyel bennünket az adathalmaz. És a legvégét azt már megint csak a képzeletre fogom bízni, azzal együtt, hogy a Történeti Múzeumnak a definíciója szintén egy izgalmas tükör ebben a megfogalmazásban Pulitól, csak hogy ChatGPT is megszólaljon valóban. Kicsit őtőle is érdeklődtem arról, hogy miképpen látja az általa hozzáfér tudástár alapján ezt a kérdést. Kértem tőle egy optimista és egy pessimista választ. Nagyon ügyesen mind a kettőre megadta. És a legutolsó kérdésem volt tulajdonképpen ebből a szempontból a legfontosabb, mert hogy ez a feladatunk. És a cselekvési lehetőségeket is nagyon jól föl tudja vázolni. Kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek ezekkel a lehetőségekkel élni. Köszönöm.